19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Tony Bennett felvételeiből válogatunk. A 100 éve született amerikai jazzénekes 19 Grammy-díjat, egy életműdíjat és két Primetime Emmy-díjat kapott, és világszerte több mint 50 millió lemezt adott el. Jazz legendák. Tony Bennett, pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Muzika sakra. Egyházzene.
Gondolták volna, hogy Budapesten, a gazdagréti lakótelep modern templomában egy kasztíliai barokk kópia orgona szól? Mai adásunkban ennél a hangszernél vendégeskedünk. A szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják, tartsanak velem! Magyarországi templomokban jellemzően a német vagy a francia tradíciót követő orgonákat találunk. Ám ha az Alpoktól délre utazunk, jelentősen más hangszerek várnak minket, az ibériai félszigetnek pedig egészen különleges hangzásvilága volt, főleg ami a régi orgonákat illeti. Katolikus tradíció, mediterrán kultúra, némi arab áthallás, kisméretű, különleges felépítésű hangszerek. A hely és a korszak nagy ismerője, Szilágyi Gyula orgona művész, aki idén már másodszor szólaltatja meg egy koncertsorozaton a spanyol barokk orgonazene egyik legfontosabb sorozatát, Francisco Correa de Araujo 400 évvel ezelőtt megjelent Facultad Organica című művét. De milyen ez az orgona? És milyen ez a zene? És hol érzi magát jól? Verese Mese Gyöngyvér kereste fel többek között ezekkel a kérdésekkel Szilágyi Gyulát Gazdagréten.
Beszélgetésünket rögtön egy önkritikával kell kezdenem, hiszen jóval korábban kellett volna erre sor kerülnie, ugyanis a Facultad Organica című sorozatának most már lassan a vége fele közeledünk, és csak most ejtünk erről szót. De még mielőtt a koncertsorozatról beszélnénk, ejtsünk néhány szót az orgonáról.
Az orgonáról annyit röviden, hogy 2016-ban született egy ilyen gondolat, hogy a gazdagréti szentangyalok templomban kellene egy sípos orgona, ami eredetileg nem volt betervezve a templom belső terébe, és különféle paraméterek meghatározták, hogy mekkora lehet, mekkora nem lehet. Így született meg az az ötlet, hogy legyen akkor egy stilizáló vagy stílushű orgona, és hát egy elég ritka stílusról, vagy úgy szólván nem túlságos mindennapos orgonastílusról, a spanyol barokk korszakból származó orgonatípusnak a másolata készült el, egy úgynevezett falusi orgona, egy egymanuálos hangszer, ami azért érdekes, mert az ibériai félszigeten a 18. század elejétől kezdve alakult ki ez az orgonatípus, ami nagy népszerűségnek örvendett, és szinte a kasztíliai spanyolt beszélő nyelvterületen a meglevő orgona hagyomány hagyományokhoz igazodva elterjedt, és viszonylag olcsó is volt, mármint hogy nem ez a gazdagréti orgona, hát ez sem volt olyan drága, és valójában így az építőknek is könnyű dolgok volt, mert egyfajta típust és egyfajta technológiai procedúrát kellett folytatniuk, tehát egész egyszerűen hamar meg lehetett tanulni ennek az orgonának a fizikai törvényszerűségeit, testét, hogy hogyan kell megcsinálni, és hát persze a rajta való játék kialakult, úgy, ahogy kialakult. Ez egy hosszú mese lenne, hogy alakult ki ez az egész, akit végképp érdekel a téma, annak most ez a reklám helye, nagy szeretettel ajánlom, hogy keressen rá a doktori disszertációmra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktoriskolájának a honlapján megtalálható. Ott a dolgozatnak majdnem, hogy a fele az Ibériai félsziget orgonáinak a története.
Nem véletlenül, hiszen ön élt is ott.
Igen, valóban 12 évet töltöttem, részben Portugáliában, részben pedig Spanyolországban, Andalúziában. Volt alkalmam bőven megismerkedni mindkét ország orgona hagyományaival, orgona történetével, összehasonlítás szerűen is, és a rajta való repertoár, ezeken az orgonákon egészen különleges repertoár játszható, amit viszont a mi közép-európai orgona hagyományok szerint épült orgonáinkon igen körülményes eljátszani. Tehát, hogyha valaki ilyen repertoárt szeretne, annak különféle trükkökhöz kell folyamodnia, vagy pedig felkeresni bennünket, hogy hát jé, itt van ez a kasztíliai kópia orgona, ezen egy az egybe eljátszható az a repertoár.
És hogyha megfordítjuk a kérdést, akkor ezen az orgonán eljátszható közép-európai repertoár? Vagy azért annak is megvannak a korlátai?
Igen, megvannak a korlátai, hiszen ez az orgonatípus még a 17. századi, mondjuk úgy, hogy késő reneszánsz vokális hagyományok alapján készült hangszer, és a korabeli orgonák, miután a vokális zenéből nőtt ki az orgona hagyomány, alkalmazkodtak az emberi hangterjedelemhez. Éppen ezért az orgonák nagy többsége a nagy oktáv F környékéről indult, tehát a mai kromatikus nagy oktávunk nem volt meg, és ez az orgona is úgynevezett rövid oktávos. Létezett ez a technika itt is a közép-európai térségbe, hiszen található Magyarországon már restaurált régi barokk orgona, többek között Nagyvázsonyba, Torvajon van egy ilyen hangszer, és még csomó más helyen is, Pusztaszabolcson például, az ország egyik legrégebbi orgonája található Pusztaszabolcson, és ez sajnos bizonyos repertoártól kezdve kizárja a játék lehetőséget, vagy pedig hát trükközni kell, de az meg mindig komplikált. Úgyhogy így például a Bach repertoár sem játszható, talán egy-két kivétellel, mert maga Johann Sebastian Bach sem ezen az orgonatípuson gondolkodott, és hát már teljesen más struktúrák alapján. Viszont a korabeli repertoár egy az egyben nagyon jól játszható, sőt, hát ugye úgy vannak a kottába a hangok a balkész számára, hogy egy mai orgonán elérhetetlen távolságba levő hangok, amit csak pedál segítségével tudnánk játszani. Itt viszont a rövid oktávon egy oktávnál is kisebb fogás létrehozza azt a hangközt, ilyen decima meg duodecima hangközöket, ami eleve játszhatatlan lenne a normál kromatikus billentyűzeten.
liturgia játszható?
Miután ez egy római katolikus liturgiájú templom, és a római katolikus liturgiának a repertoárja igen erősen romantikus, késő romantikus jellegű, még odasorolhatjuk azért mondjuk a bécsi klasszicizmust is, ami már tényleg olyan korszak, amikor a közel egyenletes hangolású szisztémákban komponáltak. Ez az orgona viszont mondjuk úgy, hogy a reneszánszban hagyományos, és a 17. még a 18. századra is áthagyományozott, úgynevezett középhangos temperatúrában van, úgyhogy ezeket a zenéket nem lehet. Tehát itt a liturgiai zenéléshez át kéne írni egy csomó kíséretet, ahhoz, hogy ezt gyülekezeti ének kíséretre lehessen használni, viszont hát sajnos a helyzet az, hogy nagyon sok olyan ének van, ami eléggé romantikus, posztromantikus hatás alatt van, tehát igazából kívánja a bonyolultabb harmonizálást.
Annyi biztos, hogy aki ide belép ebbe a templomba és ránéz a hangszerre, akkor már egy különleges orgonát lát, hiszen ugye már a sípsorok azok, amelyek felhívják a figyelmet, és az orgona adottságaiból kifolyólag különleges repertoárral is lehet ismerkedni, hiszen ugye valljuk be, hogy a spanyol irodalmat sem halljuk minden nap a különböző templomokban, és ahogy az elején is beszéltük, a Facultad Organica 400. évfordulója kapcsán született most ez a sorozat.
Valóban, ugye az előbb említettem, hogy ennek az orgonatípusnak olyan tulajdonságai vannak, amik egyrészt csomó minden mást kizárnak repertoárból, viszont a ott keletkezett művek autentikusan megszólaltathatók. Korreának a gyűjteménye, a Facultad Organica 69 darab úgynevezett tientót tartalmaz. Ez a tientó szó rokon értelmű az olasz ricercarral, és tulajdonképpen az orgonistának egy ilyen felhívás arra, hogy keressen valamit, megtaláljon valamit, ez többek között a témáknak a polifon feldolgozására vonatkozik. Ezek a tientók, általában négy szólamúak ezek a művek. Van egy kis csoportja a műveknek, ami tulajdonképpen inkább egyfajta zeneszerzési trükknek számít, részben azért, mert egy néhány öt szólamú mű is található ebbe a gyűjteménybe, ebből csak egy az, ami osztatlan regisztrációs, a maradék négy tientó úgy öt szólamú, hogy két szóló szólam van, és a maradék három szólam a kísérő. Ezt fordítva is meg tudja csinálni a zeneszerző. Az egész gyűjteménynek ez a zsenialitása, és ezt teszi szinte egyedülállóvá az ibériai félsziget orgona történetében ezt a Facultad Organica gyűjteményt, hogy Korreának a művészete egészen kiemelkedik. A részben a kortárs társaitől is, meg a előzményektől is, meg a mondjuk úgy, hogy az utó élete sem hozott semmi többet, ami erre az orgonatípusra működne. Úgyhogy egy kivételes szellemiségű zeneszerzővel van dolgunk, szevíjai illetőségű, és hát ebbe benne van minden Szevíjának az egész katolikus légköre, a székesegyháztól kezdve a többi templomon át. Maga a városnak a történelmi szerepe is, meg a kereskedelmi helyzete, ugye az indák kapuja, így fogalmazott Lope de Vega egyik művébe, tehát, hogy ugye a kereskedelem a tengereken keresztül a Szevíjából zajlott, a Guadalquivir folyón hajóztak le az Atlanti óceánhoz, és így jutottak el ugye a hajók a világ többi részére is. Tehát ez a gyűjtemény egy egyedülálló dolog, és a spanyol zenetörténet egyik égköve, amit 400 évvel ezelőtt lett kinyomtatva, és hát amit én most megpróbálok két koncerten eljátszani. Thank you.
Lévén, hogy Correa szintén orgonista volt, ezek liturgikus célra készültek, vagy inkább tekinthetjük egyfajta tananyagként is?
Ez egy jó kérdés. Correa valóban szeretett volna a székesegyházba orgonista lenni, mondjuk úgy, hogy a gyengébb képességű, de irigyebb kollégái ezt elintézték, hogy ne lehessen ott orgonista. Ellenben a város székesegyház utáni második legfontosabb templomában a Szent Megváltó San Salvador templomnak lett az orgonistája, ami eredetileg mecset volt. Évszázadokon keresztül, sőt a Ibériai félsziget déli részének a legprominensebb mecsetje volt, egészen addig, ameddig ugye a konkviszta következtében el nem üzték onnan a mohád embereket a mecsetből, és sokáig az épület még Correa idejében is úgy nézett ki, mint egy mecset, csak a 18. századra alakították át ilyen barokk templommá. A kérdés megválaszolása, ezt igazából nem lehet tudni, de a helyzetből adódóan ez nem lehetett más, mint liturgikus. Persze nyilván a liturgiának azokon a pontjain szólalhattak meg ezek a művek elsősorban, amelyek mondjuk úgy, hogy hosszabb időt biztosítanak az orgonálásra, például az áldozási ceremónia alatt, vagy az offertórium alatt, amíg ugye összegyűjtik az adományokat. Ezt nem lehetett előre kiszámítani, és ennek nyilván tapasztalatból kialakult egy időintervalluma, ami arra ösztönözte a orgonistákat, hogy az alatt játszanak, improvizáljanak természetesen. Aztán az improvizációk nyilvánvalóan egyfajta iskolát hoztak létre, és Correának a tanítványi köre, ugye egy káptalani templomról van szó, ahol ugye többen szolgáltak, különféle rangú papok, szerzetesek. Volt, aki nyilvánvalóan a zenével is foglalkozott, és helyettes kántorként orgonált, szeretett volna tanulni többet, úgyhogy Correa ráérzett arra, hogy valamit létre kell hozni, amivel lehet fejleszteni a többieket. Úgyhogy ez a Facultad Organica, ezért ez a címe, mert ez az alcíme a gyűjteménynek, orgonára való rátermettség és zene elméleti diszkuszióknak a gyűjteménye, vagyis hogy zene elmélet is szerepel benne. Egy hatalmas előszóval vezeti be Correa a gyűjteményt, amelyben részben oldalakon keresztül dicsőíti a kotta lejegyzésnek a módját. Ez egy nagyon érdekes kotta lejegyzés, az úgynevezett szifra, vagyis a számtáblázat, számtabulatúra. Az Ibériai félszigetnek ezen a részén, a spanyol vagy hispán nyelvterületen ez a számtáblázatos lejegyzés honosodott meg. Érdekes, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Portugáliába pedig, főleg itáliai hatásra már az ötvonalas lejegyzés, a Gregorián Ból kialakult ötvonalas, amit Frescobaldi is ugye már használt, alakult ki, viszont a számtáblázatos vagy számtabulatúrás lejegyzés nyomdatechnikailag sokkal könnyebb volt, mint az ötvonalas. Ugye az ötvonalasnál ugye vonalakat is kell csinálni, nem csak kottákat, és ez megbonyolítja nagyon a nyomtatást. Lényeg, hogy a pedagógiai attitűd benne van, nem csak a gyűjteménynek van hatalmas előszava, meg zeneelméleti bevezetője, melyben a hangnemekről, hangnemek használatáról is beszél, meg különféle előadási módokról, hanem a darabokhoz is fűz előszavakat. Mind a 69 tientónak van egy előszava, amiből részben zeneelméleti vonások jönnek ki, és ilyen mozaikszerűen kijönnek belőle, mondjuk úgy, hogy életrajzi jelű dolgok is, meg néhány utasítás, vagy néhány ilyen megjegyzés, hogy ez például a kezdő orgonistáknak szánja, vagy a középszerű orgonisták, Medianos Tanyador ezt így fogalmazza. Úgyhogy osztályozza is a műveket 1-től 5-ig, és hát nyilván a legnehezebbek azok főleg az 5 szólamú tientók, odáig jut el az 5. fokozatba. És azt már nem ajánlja a kezdőknek, tehát vannak ilyen megjegyzések is benne, úgyhogy körülbelül így néz ki.
Ezt a sorozatot ön már egyszer eljátszotta, most még egyszer részesei lehetünk ennek az élménynek.
Valóban 2018-ban a mai ilyen zsargon nyelven megfogalmazva megugrottam ezt a sorozatot. Vágyam volt az, hogy egész egyszerűen nem csak technikailag, hanem lelkileg is végig menjek ezen a gyűjteményen, hiszen ez azon túlmenően, hogy nehéz, középnehéz, könnyű, stb. Maga a zene, amit az ember megkap, milyen lelkületet kölcsönöz, és én erre borzasztóan kíváncsi voltam, és nagyon közel kerültem, főleg egyéb művészeti alkotások révén ehhez a lelkülethez, úgyha rágondoltam arra, hogy a korabeli festészet milyen produkciókat alkotott. Itt főleg Velázquezre, Zurbaránra gondolok, akik részben kortársai voltak. Zurbarán ráadásul szevillai volt, valószínűleg ismerték is egymást. És ha megnézi az ember Zurbarán képeit, és elkezdi játszani egy ilyen autentikus hangszeren Correának a műveit, akkor találkozik a két művészet egymással, a sötétség a világossággal, és hátborzongató élmény. 2018-ban én végig szaladtam ezen a sorozaton, és mint a hegymászónak a legfőbb indítéka az, hogy ott van a hegy, és meg kell mászni, így most a 400 éves évfordulón még egyszer megmászom ezt a hegyet, illetve hát megpróbálom. Most már 4 koncerten túl vagyunk, maradt még 3. Nagy szeretettel várom a kedves hallgatókat a maradék 3 koncertre.
Végül, de nem utolsó sorban, liturgiában játszotta bármelyik darabot is ezek közül?
Ez egy jó kérdés. Elég nehéz liturgiába elhelyezni egy ilyet. Én rendszerint protestáns templomokban szoktam helyettesíteni. Miután itt van a zsákban, a hátamon ez a repertoár, szinte kikandikálnak, ordibálnak ezek a művek, hogy tessék játszani. Általában meg szoktam engedni magamnak azt, hogy ezeket betegyem a helyettesítéseim alkalmával a liturgiába. Vannak olyan helyzetek, evangélikus liturgiában majdnem, hogy könnyebb is, mert több idő van orgon. A református liturgiákban mondjuk kevesebb, néha van ilyen, hogy csendes perc, orgona, stb. Aztán szoktam szólni, hogy ez nem 1 perc, hanem tudom, legalább 3, és akkor elengedek egy ilyen korreát, amivel szeretnék kölcsönözni egy ilyen nagyon furcsa és érdekes lelkületet, egy nagyon őszinte és nagyon magas szintű zeneiségnek a lelkületét, amivel szerintem bármelyik liturgiába el lehet helyezkedni, és bármelyik liturgiába van mondani valója ezeknek.